A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. És persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk. Így is kapcsolódunk az előadásaidhoz, melyeknek már a MOM Kulturális Központ ad otthont kedd esténként. Az elmúlt adásban a főjogosítottság grandiozitás sémával foglalkoztunk, és nagyon sok mindenről szó esett. Beszélgettünk arról, hogy mi a séma eredete, milyen ismertető jegyei vannak, illetve arról is szóltunk, hogy milyenek a kapcsolatrendszerei annak az embernek, aki ebben a sémában szenved, vagy éppen narcisztikus személyiség. De arról nem beszéltünk még, hogy milyen az az ember, aki számára a narcisztikus személyiség lesz, akit szívesen talál meg, akit könnyen talál meg.
Az első talán, hogy olyan emberek szeretnek bele, nem egyszer azokba, akikről így beszéltünk, hogy narcisztikus, hogy magát különbnek tartja, magát többre tartja, hogy úgy éli meg az életet, hogy neki jogai és előjogai vannak, hogy ő rendkívüli, míg mások sokkal inkább alábbvalóbbak hozzá képest, akiknek, és nem véletlen mondtam ezt a sort, önbecsülési, önértékelési hiányaik vannak. Vagyis a narcisztikus személy, amikor esetleg őt lenézi, vagy leértékeli, vagy megveti, vagy természetesen azt mondja, hogy látod, én milyen jó vagyok, és te meg ezt se tudod megcsinálni, az éppenséggel egybevág a saját magáról alkotott képpel. És mert tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sokan vannak olyanok, akiknek sem pozitív önbecsülése, sem reálisan pozitív önértékelése nincs, ezért akár még így is fogalmazhatunk, egy narcisztikus személy mindig fog magának találni olyanokat, akikkel nagyon sok mindent megtehet, akikkel kapcsolatban rengeteg mindent meg fog engedni magának, és a párja vagy a társa ezt nem fogja leállítani, nem fog határokat húzni, nem fogja kikérni magának, nem fogja azt mondani, hogy velem ezt nem teheted meg, hogy a méltóságomban nem gázolhatsz bele, főleg pedig, hogy nem üthetsz meg, hiszen egy narcisztikus személy éppenséggel agresszivitásra is ragadtathatja magát. Tehát mindig fog sajnos ilyen személyeket találni, akiknek az a bánásmód, amit kapnak egy narcisztikus személytől, többé-kevésbé megfelel annak a képnek, amit magukról őriznek.
Ennek a gyökere tulajdonképpen az, hogyha egy különleges ember kíváncsi rám, foglalkozik velem, akkor azáltal én is különleges leszek, amit egyébként magamról meg soha nem gondoltam volna.
Létezik ez a szál is, de ez inkább olyasmi, mint haba tortán. Mert hogyha a narcisztikus személy alkalomattán vagy egy kapcsolat elején nagyra is tart engem, vagy éppenséggel gyönyörűnek mond, vagy rendkívülinek, azért ezek az idők elég hamar el szoktak múlni. És inkább a másik részből kapunk sokat, a megvetésből, a lenézésből, meg az ordibálásból.
Ki lehet még alkalmas arra, hogy narcisztikus személyiségbe szeressen bele? Milyen típusú személyiség?
Igen, nyilván ezek a jegyek nem csak külön-külön jellemezhetnek valakit, egy emberen belül is mind a három is megjelenhet, amiről itt érdemes beszélni. A második ismertető jegye azoknak, akik hajlamosak lehetnek beleszeretni egy ilyen valakibe, akik függőségre hajlamosak, akik úgy élik meg, hogy ahhoz, hogy érzelmileg, legalábbis érzelmileg, de nem egyszer ez aztán áttetszik a fizikai, valóságos életben maradásukhoz, valakibe kapaszkodásra van szükségük, ha nincs ott valaki, akibe kapaszkodni tudnak, akkor úgy érzik, hogy teljesen elvesztek, hogy egyedül talán nem is képesek az életre, vagy mindig kell valaki, aki őket kihúzza a bajból, vagy bátorítja, vagy akinek egyáltalán lehet mondani, hogy mi van velem, az ilyen személyek tudnak kötődni, kapcsolódni, függőségi viszonyt is képesek elviselni, elhordozni egy narcisztikus személytől. Hiszen adott esetben így kialakul egy kölcsönös, sajátos egymásra utaltság és függőség. A narcisztikus személynek nagyon jól esik, hogy valakibe belerúghat, valakin kitöltheti az agresszivitását, valakit lenézhet vagy leértékelhet, de közben meg elvárja tőle, hogy minden legyen rendben, hogy mindent adjon meg, amit ő akar. Egy függőségre hajlamos személy pedig még ebbe is belemegy.
Elképzelhető az, hogy két narcisztikus személyiség együtt éljen?
Inkább azt mondanám, hogy mondjuk egy súlyosabban narcisztikus ember együtt tud élni egy olyan valakivel, akinek van valamilyen narcisztikus sérülése, egy narcisztikus sebe. Például ez a narcisztikus seb, ez lehet olyan jellegű, hogy ő sosem engedné meg magának azt, amit egy narcisztikus személyiség megenged, hogy átgázol másokon, hogy magát különnek tartja, hogy ő neki előjogai vannak, ezért nem áll sorba, használja a buszsávot, hogy egészen természetes, hogy először ő beszélhet, vagy hogy ő kétszer annyit beszélhet, vagy hogy fizetésemelést kap a többiek, meg nem, ha ők miért is kapnának. Ő sosem lenne ilyen, aki beleszeret a narcisztikus szemébe, hanem ő például csak fantáziál a maga rendkívüliségéről.
Jól érzem, hogy ez az a séma, ahol nagyon fontos látni, hogy itt vannak fokozatok, hogy nem mindegy, hogy valakinek a sérülése, a narcisztikus sérülése milyen mértékű.
Így van, ezért is beszélünk erről nagyon határozottan, hogy vannak, akiknek van narcisztikus sérülése, és vannak, akik nagyon komoly narcisztikus személyiség zavarral élnek együtt. A kettő egyáltalán nem ugyanaz, bár éppenséggel ábrázolni tudjuk egy egyenes mentén a különböző súlyossági fokozatokat.
Ugye szó volt arról, hogy a narcisztikus sérülés és a csökkent értékűség séma kéz a kézben járnak.
Igen.
Ez mennyire következetes? Tehát mennyire biztos az, hogy akiben van csökkent értékűség, abban lesz narcisztikus sérülés is?
Ezek kéz a kézben járnak. És azt lehetne mondani, hogy aki például nem óvatos arra vonatkozóan, hogy belássa, nem fél vagy aggódik attól, hogy fölismerje és elismerje, hogy bizony ő neki alacsony az önértékelése vagy az önbecsülése, hogy hát bizony ő nem sokra tartja magát, hogy sokat szorong és szégyenkezik, hogy nincs elég önbizalma, és a többi, és a többi, hogy éppenséggel ő lehet, hogy sokkal kevésbé ismeri be szívesen, hogy narcisztikus sérülése is van. Vagyis, hogy néha arról fantáziál, hogy rendkívüli, hogy néha arról fantáziál, hogy majd ő aztán beolvas mindenkinek, vagy hogy bosszút áll, vagy hogy egyszer csak őt majd kiemelik. Tehát a narcisztikus sérülés sokkal szalonképtelenebb a közgondolkozásunkban, mint az, hogy valakinek kicsi az önbizalma, vagy az önbecsülése. Mert ha valakinek kicsi az önbecsülése, vagy az önbizalma, akkor valami ennyi együttérzése számíthat. Ellenben esetleg az sokkal inkább a megvetés tárgya lehet.
Ugye szó volt arról, hogy nagyon sokszor az alacsony önbecsülésű ember keres narcisztikus személyiséget, aminek az lehet az eredménye, hogy őt sárba tiporják, és különböző sértéseket kell elviselnie. De vajon a keresztény kultúrkörben az áldozat szerepét hogyan tudjuk úgy megélni, hogy ne csak fájdalommal legyen tele az életünk, miközben úgy érezzük, hogy de hát nekünk ez a dolgunk?
Azt gondolom, hogy az áldozat szerepét egyáltalán nem kell megélnünk, hanem egészséges módon hozunk néha áldozatokat. Tehát, hogy az életnek természetes velejárója, hogy vannak kincsek, vannak értékek, ez lehet Isten, lehet egy másik személy, lehet valami nemes ügy, amiért bevetjük magunkat, és nem csak valamit adunk, hanem magunkat adjuk, vagy magunkból adunk, és adott esetben, hogyha ez esetleg érzelmi nehézséggel jár, fizikai megpróbáltatással jár, vagy valami esetleg fenyegetettséggel jár, akár fizikai fenyegetettséggel, akár valamilyen veszéllyel, akkor ezt szabadon tudjuk vállalni. Ennek semmi köze az áldozat szerephez. És érdemes is nagyon megkülönböztetni a kettőt. Mert amikor én áldozatot hozok, ezt tehetem egy tudatos, szabad döntéssel. Mégpedig valamilyen értékre irányulva. Magamat szabadon átadva valaminek vagy valakinek. Hát ez nagyszerű. Ez gazdagítja a személyiséget, gazdagítja a környezetet, építi a kapcsolatokat, minden rendben van vele. Na de amikor valaki áldozat szerepben szenved, és egy áldozat szerepben kínlódik, és úgy érzi, hogy egyáltalán nem szabad, hogy ezt egyszer rátették, hogy innen nincs menekülés, nincs szabadulás, hogy egyszerűen csak kötelessége csinálni, hát ez nagyon rettenetesen hangzik.
Hát azt gondolom, hogy pedig aki a narcisztikus személyiség mellett él, és mondjuk az ő önbecsülése nem túl magas, az sokszor élhet meg ilyen helyzetet.
Hogyne. Ezért például a gyógyulásnak, egy egészséges kapcsolatnak éppenséggel az az útja, hogy egy ilyen személy szembenézzen például önbecsülési hiányaival, mert ha jobban becsülné magát, már nem engedne meg olyasmit a narcisztikus társának, amit most megenged. Vagyis az önbecsülésének a kibontakozásával párhuzamosan elkezdene tudni sokkal szabadabban határokat tartani. Mégpedig reális határokat, normális, egészséges határokat. Tehát nem elutasítani fogja a társát, nem szeretetlen lesz vele, nem elhanyagolni fogja, vagy nem gondoskodni róla, hanem például azt mondja, hogy ezt velem nem teheted meg. Vagy azt fogja mondani, hogy 10 alkalomból 10-szer én engedtem, most engedj te. Éppenséggel azért, mert egy társkapcsolatnak a kölcsönösség alapvető ismérve. Vagy például szembenéz a függőségre való hajlamosságával. Ha ő ezzel elkezd dolgozni, fölépíti egy nagyobb szabadságban saját magát, akkor ennek megint az lesz a következménye, hogy meg fogja tudni magát védeni. Hogy adott esetben nem fog a másiktól kuncsorogni valamit, amit már most saját magának is meg tud adni. Ebből tehát az következik, hogy egy narcisztikus személlyel is lehetséges együtt élni, ha a másik személy egyre egészségesebb, és egyre egészségesebb magától értetődő módon tart ott határokat, ahol egyébként például az emberi méltóság eleve megkíván egy valamilyen határtartást.
Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak a mindennapi életünkben. De hogy mennyire, arra épp egy kutatás mutatott rá a közelmúltban, amit az előadásodon is említettél, ami azt gondolom, hogy azért fontos, hogy itt kerüljön előtérbe, mert nagyobb súllyal esik a latba, hogy föl tudjuk ismerni, hogy akár a társunk, akár a környezetünk milyen sérülésekkel szenved, hogyha tudjuk, hogy miért fontos, hogy az emberi kapcsolataink azok egészségesek legyenek.
Úgy lehetne mondani, hogy minden embert jellemez egy neurobiológiai motivációs rendszer, ami egyszerű szavakkal mondva azt jelenti, hogy az élet valamilyen irányba működik és megy bennünk. Hogy valamilyen természetes iránya van bennünk az élet irányának, az életre való késztetésünknek, hogy milyen irányba indulunk el, hogy milyen irányba érezzük azt, hogy ott van az élet, hogy abba az irányba érdemes menni, hogy ott fognak bennünket szeretni, hogy oda érdemes tartozni, hogy ott megbecsülnek bennünket. Tehát, hogy az életnek ilyen értelemben van egy élettanilag is, belülről minket meghatározó iránya. És éppenséggel ez a minket meghatározó irány sérült meg a narcisztikus személyben, aki minthogyha az élet irányát abba a távlatba vinné, hogy a másikat megalázni, a másikat leértékelni, megvetni, a másikkal állandóan küzdeni, a másikkal konfrontálódni, a másik felé az agressziómat kifejezni, legyőzni, megsemmisíteni, megvetni. Számára, mintha az életnek ez lenne az iránya. De hát pontosan látjuk, hogy ez nem az élet iránya, mert éppenséggel egy narcisztikus személy tönkre teszi maga körül a kapcsolatokat. Tehát ezzel azt is mondjuk, hogy ez a neurobiológiai motivációs rendszer és belső világunk meg is sérülhet, de ha egészségesen működik bennünk, akkor azt mondhatjuk el róla, hogy alapvető iránya és célja a társas közösség, a együttműködés, társadalmi együttműködés, társas kapcsolat, nem pedig a harc. Főleg nem az agresszió, nem a másik fölött aratott győzelem, és ezt azért nagyon-nagyon érdemes hangsúlyozni, mert az evolúciós gondolatra hivatkozva ma még mindig nagyon sokan beszélnek arról, hogy tulajdonképpen az életet mi is tartja fönn, vagy hogy mi volna az életnek az alapvető mozgató rugója, küzdelem az életért, harc az élet lehetőségekért, föltételekért, és hogy mintha ebben a logikában vagy gondolatban az együttműködés, egy csoporthoz tartozás tulajdonképpen semmi más nem szolgálna, mint eszköze lenne a hatékonyabb harcnak, a hatékonyabb küzdelemnek. Fogjunk össze, akkor le tudjuk győzni a többieket, akkor nekünk lesz még több lehetőségünk, módunk az életben maradásra. És ez a kutatás, hát ez nem egy kutatás, sok kutatás, éppenséggel gyökerében cáfolja ezt a téveszmét, és az derült ki, hogy az ember természetétől fogva arra van kitalálva, hogy együttműködjünk, hogy kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy összefogjunk, társkapcsolatot, társadalmi együttműködést, szervezeteket, csoportokat, és hogy az agressziónak is megvan a szerepe, de az agresszió tulajdonképpen a fájdalom elkerülését szolgálja, illetve akkor jelenik meg, ha az együttműködés kudarcot szenved, illetve ha az együttműködés olyan akadályokba ütközik, amivel kapcsolatban az agresszió igyekszik elérni, hogy egy megfelelőbb, hatékonyabb együttműködésre legyen lehetőség.
Az együttműködés tehát a belső motivációs rendszerünk része, de tehetünk azért valamit, hogy együttműködőbbek tudjunk lenni?
Hogyne. Azt lehetne mondani, hogy éppenséggel egy nagyon kiterjedt kutatás rendszerből adódóan most meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi az a négy nagyon fontos, alapvető ismérv, ami az élet irányát leírja, hogy milyen irányba növekszik az élet bennünk, hogy a hormonháztartásunk, az immunrendszerünk, a belső biológiai idegrendszeri késztetéseink milyen irányba visznek bennünket. És akkor az elsőt így mondhatjuk, olyan irányba megyünk, ahol bennünket elismernek, értékelnek, ahol valamilyen kölcsönös kapcsolatra van módunk és lehetőségünk. A második, ahol egyáltalán észrevesznek, ahol fölfigyelnek ránk, ahol figyelnek ránk, ahol odafigyelnek ránk, olyan irányba akar bennünk az élet minket vezényelni, indítani, lökni. Aztán, ahol törődnek velünk. És a negyedik, ahol személyként kezelnek bennünket, ahol fölfigyelnek ránk, és már nem egyszerűen csak fölfigyelnek ránk, hanem fölfedeznek bennünket, mint egy önálló rendkívüli szemét. És ilyen értelemben ember számba vesznek. Ehhez kapcsolatnánk nyilván ezt a kifejezést is, amit sokkal gyakrabban használunk, hogy ahol szeretnek minket. Tehát most összefoglalva ez azt jelenti, hogy minél egészségesebb egy ember, annál inkább az élete abba az irányba áll, belülről is, élettani motiváció szempontból is, hogy olyan kapcsolatokat keres, és egyáltalán kapcsolatokat keres, ahol fölfigyelnek rá, észreveszik, figyelnek rá, értékelik, törődnek vele, személynek tekintik, és emberszámba veszik. És a kérdésedre ez a válasz, hogy amit mi tehetünk, hogy másokat felfedezünk, másokra figyelünk, fölismerjük, hogy ő egy értékes ember, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, azt kifejezzük, törődünk vele, gondoskodunk róla, értékeljük, kifejezzük a megbecsülésünket, emberi méltóságát, fönntartjuk, ez a jó irányunk.
És még egy gondolatot szeretnék, hogyha itt elmondanál, ami a te saját megközelítésed, aminek a hívószava az, hogy megtartó csökkenés. Mert ugye arról szó volt, hogy volt egy amerikai kutatás, ahol a fiataloknak döntő százaléka a sikert tartotta a legfontosabbnak, holott lehet, hogy más irányba kellene, hogy menjünk. De mi is ez a megtartó csökkenés?
Igen, azért kapcsolódik a siker témájához, mert az derül ki, most éppen az eddig elmondottakból, hogy a sikert azért óhajtja annyira sok ember, siker, hírnév, jutalmak, megbecsülés, kitüntetés és a többi, mert tulajdonképpen ennek kapcsán és ezen keresztül igyekszik elérni azt az alapvető szükségletet, annak a kielégülését, hogy észrevettek, hogy figyelnek rám, hogy embernek tartanak, hogy személynek látnak, hogy törődnek velem. Tulajdonképpen a ma emberének ez a görcsös igyekezete, hogy rendkívüli legyen, hogy bekerüljön valami lehetetlen dologgal a rekordok könyvébe, hogy kapjon 1 millió lájkot, de legalább 100 000-et, de legalább 5 000-et, hogy, emögött tulajdonképpen ezek a legalapvetőbb emberi irányultságaink vannak. Hogyha én leszek a legjobb, a győztes, a sikeres, a kitüntetett, akkor talán van esélyem rá, hogy emberszámba vegyenek, hogy felfedezzenek, hogy figyeljenek rám, és a többi. Tehát nem a siker a legfontosabb vágyunk, szó sincs róla, de meg tudunk úgy sérülni, hogy már elveszítsük azt, hogy mire is vágyunk úgy igazán és alapvetően, és már csak a sikert hajásszuk. Már csak az elismerést, már csak a hírnév számítson, már csak, hogy beszéljenek rólunk, és a többi. És ennek a szomorú része az, hogy amikor valaki éppenséggel még el is éri a sikerességet, kap rengeteg lájkot, és a többi, nem lesz tőle jól, mert valójában nem is arra volt szüksége.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk teljességre hangolva. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig szeretnék meghallgatni Pál Feri előadásait, azok kedd esténként a MOM kulturális központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.